Hello, Peti!
Hello, Peti! A Skype elég sokat fejlődött az utóbbi években. Régebben minden Skype beszélgetés úgy kezdődött. Halló, hallasz? Halló, itt vagy? Itt vagy? Halló!
És most azt már hattam, csak el lehet kezdeni egy simán is.
Jó, fél éve, most simán csak beköszönöm, azt itt vagy, hallak, azt dögunálom az eleje.
Dögunálomnak nem mondanám.
Még az én most.
Izgalmas. Két órája várok rád.
Ne haragudj.
Fokozódott folyamatosan az izgalom.
Na az jó, az nem baj. Két esküvői beszélgetésen vagyok túl.
Na, eredmény?
Jó.
Jó az eredmény?
Jó az eredmény. Nagyon jó beszélgetések voltak. Első benyomás nagyon fontos, azt mondják.
Na.
Remélem jó első benyomást tettem.
Jó van akkor. Nagyon nyikorog az az ajtó a háttérben.
De most már becsukjuk, aztán nem fog nyikorogni többet. Úgy.
Egy kis olajat kell rátenni, ez biztos.
Ja, megfogom olajat. Hát úgyis itt van a bringa olaj, amit kap egy kicsit a zsanér. Hát tudod, hogy 75 négyzetméterből beköltöztünk 36-ba.
Az van 36 az a lakás? Azt hittem kisebb.
Nem tudom, kb. Én jó indulatú vagyok vele. Meg világosak a falak. Az plusz 6 négyzetméter.
Tettetek föl tükröt, nem?
Nem, tükör nincs, viszont borsó nagyon szépen kifestette. Kicsit fradis, zöld-fehér, viszont én nagyon üde a hangulat.
Jól hangzik. És hova tetted azt a rengeteg cuccodat, ami volt az lakásban?
Hát, akkor megjelentem a kis teherautóval anyámék házánál, volt nagy fejvakarás. Mosógép, szekré, kanapé,
masszázságy, tárgyasztal.
Masszázságy, így, nem az a masszázságy, mint itt van.
Háttér.
Van egy olyan 6-7 hátterem, a softboxok se kis helyet foglalnak. A makukat meg azt meséltem, hogy leadtam a Microsoftba.
Azt nem mesélted.
Nem meséltem?
Nem.
Úgy voltam vele, hogy lusta vagyok a nyelvék. Nem, lusta vagyok a nyelvékhoz kivinni, meg amúgy is már így is épp eleget kaptam, minden szart viszek oda. Úgyhogy kettőt az egyben akció keretében elvittem. Így legalább anyáméknál se foglal felesleges helyet, meg legalább végre felújítottam őket. Úgyhogy elvittem a Microsoftba, és kapnak egy komplet generálatot. Világító, mi az Isten, beállító izzócsere, meg villanócsőcsere. Úgyhogy az új műterembe, figyelem, az új műterembe december 1-től vadonatúj. Hát nem is vakuk, de legalább villanócsövekkel fogunk tudni dolgozni.
Ez azt jelenti, hogy le vagy szerződve a műteremre?
Nem, ez azt jelenti, hogy baromi optimista vagyok a dologgal kapcsolatban. És még mindig keresek, figyelem, még mindig keresek társat, partnert, társbérlőt, kinek hogy tetszik. Ugyanis ez nem olyan egyszerű. Én azt hittem, hogy ha fölrakok a Facebookra egy hirdetést, megspékelve azzal, hogy baromi jó a műterem, hatalmas ablakok vannak, az épülettől egy teljesen különálló rész, tehát lehet zajongani, lehet ugrálni, tök jó tárgyalója van, hatalmas, tényleg nagyon jó műtermi rész, ez egy festőműterem, ami kifejezetten nem fotózásra épült a szerintem századforduló környékén, vagy nem tudom mikor az épület.
Óriási ablakok vannak rajta.
Rohadt nagy ablakok vannak, úgy képzeld el, hogy van egy ilyen 3x3 méteres full bevilágító.
Hát, nem lehet, hogy nem fotósok követnek a Facebookon?
De van egy csomó fotós is egyébként.
Azok az emberek, akik a fényképezőgép másik oldalán állnak.
De vannak fotósok, mert lájkolták egy páran. Megosztották vagy hatan, nem fotósok a posztot, hogy fotós kollégát keresek, és egy páran lájkolták, de néhányan írtak is érdeklődve a részletekről, de senki nem harapott rá úgy azonnal. Nem vagyok elkeseredve azért. Tehát így is úgy is kibérlem, majd legfeljebb kicsit izzadságosabb lesz a dolog.
Még mindig beköltözhettek oda is.
Azt nem szeretném. Épp az a célja, hogy...
Ó, hogy szóval tárgyasztalon, vagy ilyesmi.
Ja, az én összes... Na, az is egy szép dolog volt szétszedni. A plexit, azt el is törtem, ketté tört. Ahogy összefeszítettem, az el is tört, szegény. Nem bírta tovább a kiképzést. De minden esetre semmiképpen nem akarok ott lakni, ahol dolgozom. Ez egy borzasztó, ez egy undorító dolog.
Szívesen költöznék be az irodába, ahol dolgozom.
Na látod, ennyi. Nem, az tényleg rossz. Nem tudod külön választani a munkát a pihenéstől gyakorlatilag konkrétan ez az, nincsen, ez never ending munka van. Tehát este 11-kor valaki megtalál, át tudnád küldeni a képet, és ott ülsz a gép előtt, hát akkor nyilván átküldöd. Tehát így, és magaddal se tudsz mit kezdeni, tehát nincsen az, hogy akkor most ez a mozi idő, most ez a reggeliző idő, ez az ebéd idő, ez a vacsora idő, akkor most el kell menni biciklizni, kicsit sétálni, nem, mert mindig a gép előtt ülök, gyakorlatilag mindig dolgozom. Igen, és ez a föl... Hát igen, mert így nagyon minden nagyvállalat a legtöbb nagyon nagy erőforrást fordít arra, hogy a munkavállalóinak a kreativitását megújítsa, mindenféle bungee jumpingos programok, hogy hívják ezeket? Cégépítés? Vagy
csapatépítés.
Csapatépítés. Na hát én egyedüli vállalkozó vagyok, de hát nekem is kéne magam.
Csapatépítés évente egyszer jár.
Nagy jó, van. De nekem évente egyszer
leugorhatsz.
Ja. Na mindegy, nekem is ki kéne magamnak találni valami csapatépítést. Elővettem a biciklit, nem bicikliztem még másfél éve, kettő.
Pont van szezonja, úgyhogy jól.
Pont van, nagyon jól csináltam. Egyébként nem mondd, hogy nem ősszel a legszebb az erdő.
Én tegnap egy hatalmasat bicikliztem egyébként az őszi erdőben. Ez a nagy dilemmám, amivel akartam kezdeni. Csak aztán kijött belőle az a rengeteg szó, és nem jutottam hozzá, hogy nem tudom, hogy inkább arról beszéljünk, amiről egyébként beszélnénk, hogy miért bicikliztem tegnap, vagy milyen volt a James Bond film, vagy célozzuk meg a hallgatókat, és beszéljünk olyan dolgokról, amiket egyébként tudok, hogy például, hogy lettél fotós, vagy nem tudom.
Na, hogy lettem, ez engem is érdekel.
Miből el fotósnak lenni?
Ne, beszélj a James Bondról, meg beszélj az erdőről, és akkor utána beszéltünk a fotózásról is. Kezdjük az erdővel. Ugye, hogy ősszel a legszebb az erdő?
Ugye.
És milyen jó az, amikor a V-fék meg a váz közé beragad.
Én nincs V-fék. Azon ja. Ilyen föntről lenyúlós.
U-fék.
Megbeszéltem munkatársam, amikor elmegyünk biciklizni az őszi erdőbe, de aztán nagyon nagy esőt ígértek, és szépen sorban mindenki lemondta, úgyhogy a végén egyedül maradtam.
Ezek nem brittek? Munkatársaid azok nem brittek?
Brittek, de...
Hát akkor mit szarnak az esőtől?
Hát most pont bejött ilyen hideg idő, és akkor az úgy nem annyira finom esőben, hidegben biciklizni. Úgyhogy azt mondták, hogy tegyük át jövő hétvégére. Elmentem egyedül biciklizni.
És? Biztos. Csak egyetlen legény volt a gáton.
Ja, fölmentem egy olyan magas hegyre, ami magasabb, mint a Gellért hegy. Mondjuk a János hegynél már alacsonyabb, de a Angliában nincs túl sok hegy, ebből kell választani.
Igen, ott a mountain bike-ozás nem egy nagy kaland, gondolom.
Lehet mountainbike-ozni is, csak...
De nem is mountainbike-ot vettél.
Nem is, hanem országútit. Ami a nagyon meglepő, hogy Angliába fordítva van az első fék és a hátsó fék bekötve a bicikliken, aminek el nem tudom képzelni, mi az oka.
Jó, mondjuk náluk sok baromság van. Tehát.
Európában, vagy nem tudom, a kontinensen, ott, ahol az első váltó van, ott van az első fék, tehát balkéznél.
Aha.
És a hátsó váltó, meg a hátsó fék lakik együtt a jobb kéznél. Úgyhogy most a mountain bike-on meg az országútimon fordítva van a fék, ami nagyon jó egy ilyen komolyabb lejtmenetben, amikor azon gondolkodom, és melyik kezemmel kéne erősebben fékezzek.
A heti vetőorban mesélték a srácok, hogy hasonló dilemmát okoz az, amikor az új operációs rendszer telepítették, talán a Snow Leo, Mountain Lion, Lion, a Sima Lion, Sima Lionnál volt, amikor megjelent a Natural Scroll, és az egyik gépeden így van, a másikon még úgy, pláne, hogyha Mac-et használsz együtt PC-vel, ugye a PC-n adott a scroll, a Mac-en pedig megjelent ez a Natural cucc, akkor fordítva kell scrollozni, és ez egy kellemes galibát okoz.
A Windows-os gépemen egérrel megyek, és egérrel természetes a hagyományos, vagy régi megoldású scrollozás. A privát Macintos gépemen ott pedig csak touchpadet használok. Természetesen natural scrollozás valamiért.
Jó, de te a first person shooterekben is, FPS-ekben is fordítva, tehát a vertikális. Inverted mouse használtál, én meg rohadtul nem. Én meg
és
nagyon
nem. Viszont... Scrollt, ha már itt vagyunk.
Én teljesen természetes módon, de a régi természetes módon. Nekem nem jött. Aha, nekem nem jött be ez a fordított dolog.
A telefonodon fordítva van, azt tudod.
Jaj, tudom.
Nem tudom, észrevetted.
Észrevettem, tudom. De ott valahogy ez működik. Egyébként pont, hogy a heti magyarorsos srácok is pont ezt mondták, hogy valószínűleg ez az Apple-nek a motivációja, hogy az Apple és az iPad mód logikája alapján jelenjen meg számítógépen ez a cucc. és hogy a jövőben valószínűleg egyre ügyet terjednek a scrollos touchos felületek, és biztos ennek a bevezetésének az első lépése ez a scroll megfordítása a számítógépen.
Könnyen lehet. Megnéztük a James Bondot a hétvégén.
Yeah!
Biztos, hogy van 1000 hallgatónk, akik csak arra vár, hogy megtudják, hogy hogyan lettél fotós, és különböző történetekkel elhúzzuk mondjuk, hogy 55 percig, és az utolsó 5 percben.
Hát gyorsan lezavarjuk az utolsó 5 percben, addig te meg jól spoilerezz szét a James Bond filmet, hogy ne kelljen megnézniük.
Bele tudom mondani. Az volt a nagyon érdekes a James Bonddal, hogy egy munkatársamnak volt a búcsúbulia, és oda be kellett nézni, egy kicsit tiszteletünket tenni a film előtt, és egy ilyen 4 sör után sikerült átmenni a moziba. És rájöttem, hogy nem voltam még, hát nem mondom, hogy részeg, mondjuk spicces állapotban, moziban nem voltam szerintem még osztálykirándulások alkalmával sem.
Igen, nem adja magát, hogy megyünk moziba, előtte basszunk be. Valahogy nem ez a menet, majd utána esetleg, nem?
Igen, úgyhogy furán jött ki a dolog.
Te egyébként lehet, hogy 5 sor után nekem is tetszene a James Bond.
Most megnéztünk egy-két régi filmet, hogy képben legyünk, és nagyon
James
sok
Bond
volt a, aha, nagyon sok utalás volt a régi filmekre.
Figyelj, a James Bond egyetlen dologtól, egyetlen egy okból él, hogy van benne utalás. Tehát más értéke nincs konkrétan.
Hát ezt azért...
Számomra.
Számod. Jó. Hány James Bond láttál?
Én mindet láttam, elmondom, és ez elég szomorú. Tehát mindegyiknél adok egy... Na, ez már lehet, hogy tetszeni fog, mindet. És nem tetszik. Mindet.
Az régieket?
Hát, ne viccelj. A apukám testvére nagy kalóz kazetta másoló volt. Én mindent láttam. Lehet, hogy még alámondásosan, de láttam. Sőt, a második maratonon nagy ritkán szoktam filmet nézni fotóválogatás közben, és nem is tudom, talán nyár elején letöltöttem az összes James Bondot. Szabad ilyet mondani, hogy letöltöttem az összes James Bondot? Hiszen legális.
iTunes-ból is le lehet
tölteni. Természetesen onnan töltöttem az összes James Bondot, és hát nagyon rossz, tehát tényleg, amikor úgy lopakodik az ember mögött, tehát egyik oszlop mögé, meg a másik mögé bújik be a, mondd már a kedvencemet, Roger Moore, ez nagyon nevetség, és tisztára olyan, mint a rajzfilmekben a gyaloggaloppos sztori, a egyik fa utána.
Mondjuk a pingvinek a Madagaszkárban, körülbelül azzal a komolyság.
Hát csak az jobb. Igen, csak az jobb. De tényleg kezdünk uncsik lenni. Úgyhogy mesélj akkor a...
Kezdesz úgy James... lenni, azt mondod.
Én kezdek, olyan vállalom ezt, vállalom. Épp, hogy most értem
haza. Bondról, de egyből lelőtted, hogy neked nem tetszik.
Hogy szar. Igen, tudom. Mondd el, mi tetszik benne.
Nem mondom. Én szeretem ezt a franchise megoldást, hogy így azt kapod, amit vársz, hogy van kütyű, meg van Aston Martin, meg ezek a klisés elemek végig megvannak benne. Kicsit olyan, mint egy jó sajtburger, amikor megkívánja az ember havonta egyszer, hogy így tudod, hogy mit kapsz a pénzedért.
Akkor Norvégiában azon vitatkoztunk, hogy ez más hely ez a sajtburger, mint amit otthon kapunk. És én beleképzeltem a norvég ízeket, te meg azt mondtad, hogy nem. Ez pont ugyanolyan, mint Budapesten.
Kicsit hal íze volt. Igen. Amit tetszett a filmben, hogy valahogy utolérte a Daniel Craig a szerepet, vagy a szerepe ezt a Bondot. Az előző kettőben nem volt annyira, nem tudom, hiteles, vagy nem lehetett megtalálni benne a szereplőt, nem tudom jobban elmondani, de egy kicsit, tehát a Pierce Brosnan az ilyen nagyon sármos, még nagyon mosolygós volt, és...
Pierce Brosnan egy csöcsei vannak, hagyjál már, olyan punyat az a csávó.
Daniel Craig ahhoz képest egy ilyen koszos, meg borostás, meg tudod, így nem azt mondja, hogy vodka martinit kérek, felrázva nem keverve, hanem azt mondja, hogy adja gyorsan valami erőset. Tehát egy ilyen egészen más figura. És mostanra sikerült így ráigazítani a Bond karaktert, meg lehet, hogy neki is sikerült idomulnia hozzá.
Nem azt olvastam, hogy sört iszik. Hogy ebben a részben sört iszik, mert a sör valamelyik sörgyártó.
Kicsit zavaróan erősek a termék megjelenítések, tehát ez 5 perc után vágott, hogy a Sony és a Heineken szponzorálja a filmet. Elég furán jön ki, amikor benne a központban a kémek tanakodnak valami számítógépes ábra fölött, és közben egy Heinekent kortyolgatnak, az így valahogy egészen furcsán néz ki.
Igen, az gyenge. Mert még az automárkák oké. Okay. Tehát amikor a BMW volt a főszponzor, akkor volt benne BMW motor, meg 7-es BMW. Rendben. Az úgy kell.
Igen.
Az még nekem is.
Kellemesen átfordult néha saját maga paródiájába, az jó volt. Tehát így...
Mindig is az volt, lássuk be.
Előkapott James Bond egy régi Aston Martin DB5-öst, hogy akkor ezzel mennek tovább az M-mel a Judy Dench, azt hiszem, hogy játszom M-et. És akkor beülnek a régi Astonba, és így mondja M, az idősebb hölgy, hogy hát ez azért nem valami kényelmes, eléggé ráz itt elől. Így beszól az autóra. Ez szimpatikus.
Nem tudta, hogy katapult ülésben ül, azért volt nagy a szája.
Ez így van.
Egyébként pont abban volt szerintem katapult ülés.
Abban volt, igen. És
ugye?
Volt.
Igen. A szomszéd srácnak volt, kiskoromban emlékszem. A pontosan az apukájának.
Aston Martinja?
Nem, egy ilyen James Bondos, ami megnyomtál rajta egy gombot, full fémből volt az egész autó, megnyomtál, hát kifejezetten erőlködni kellett, így nagyon nehezen gomb, és akkor kijött rajta, kijött a pajzs hátul, meg elől a géppuskák, meg a katapultülés, ugye.
Ez egy modell volt, vagy makett.
Franc tudja, fémből volt, full fémből volt, ilyen előre gyártott makett. Nem, valóban nem. Valóban nem. Bocs, hogy félrevezettelek. Ugye a szomszédban volt egy 85-ben, vagy 86-ban volt egy James Bond, igen, Aston Martin. Ja.
Könnyen lehet.
Nem tudom, van nekünk valamilyen műsorfüzetünk, vagy műsorstruktúra, amit követni kéne?
Persze.
Képzeld, utána néztem a múltkori házi feladatnak, beszéltünk az Apple Eventről, és ott próbáltam valamit dadogni arról, hogy a Fortune 500 vállalat. Igen. És valószínűleg nagy valószínűség szerint ez a Fortune magazin listája alapján az Egyesült Államok vagy a világ, ennél nem 500 vezető vállalatáról van szó. Igen. És a szám pedig, amit mondtam, hogy 94%-uk Apple termékeket használ, ez pontosan, tehát az Eventon lehet, hogy valami hasonlóan hangzott el, meg az is lehet, hogy félfüllel néztem, de kicsit utána olvasva ez azt jelenti, hogy ennek az 500 vállalatnak a 94%-a tervezi, vagy teszteli az iPad-et, mint vállalati megoldást. Ez azt jelenti, hogy ők certifikálják az iPad-et, mint vállalati eszköz.
Egy saját programot.
Nem, hanem csak hát azt nem tudom, hogy írnak-e rá appet, de a lényeg az, hogy fontolgatják azt, hogy az iPad-et, mint vállalati kommunikációs eszköz bevetik, teszem azt, gondolom, a menedzsment egy tagja elviszi magával tárgyalni, és akkor mit tudom én.
Simán csak, hogy engedélyezik, hogy a...
Engedélyezik a használat. Így van. Így van, így van. Ez nem evidens. Sok, ugye viszonylag sok közép-felső vezetővel tárgyalok a fotózások során, és tök vicces, hogy a privát laptopjuk nagyon soknak, vagy ugye iPad, vagy valamilyen MacBook Pro, vagy MacBook, vagy Air. Miközben a vállalati gép ott van, egy hatalmas táskába ott van mellette, mint valami őskövület. Ugye hatalmas, vannak ezek a ronda, téges laptop táskák, ilyen hatalmas nagy, akkora nagy töltője van, mint egy akkumulátor. Emlékszem, hogy nekem is az Asus laptopomnak, emlékszem, a barátnőmnek is lett egy laptopja, és mondta, hogy lehetetlen hatalmas töltője, vagy nem is töltője, mi az?
Nem teszik rá a sajtófotókra.
Nem hittük, nem az enyémnek sokkal nagyobb van, és hogy szörnyűködtünk, és talán, és tényleg bazdmeg, mind a kettő hatalmas nagy volt. Komolyan, annak a nem a, hogy hívják, ez nem töltő, az nem a töltője. Hálózati adapter?
Hát a töltője, mert hogy...
Nagyjából akkor volt, mint egy HSC-s doboz. Ami így, tényleg nonsens. Mi az anyámér ekkora? Na mindegy.
Igen, túl.
Ja, persze. Ja.
Vagy csak nem fordítottak rá túl sok energiát.
Hát igen, így mindegyik laptophoz lehet használni.
Nekem a kedvencem a Lenovo laptopomon volt, hogy a kábel föltekerőn egy ilyen tépőzáras megoldás volt, és az egyetlen kis pillanatra hozzáért az ember nyakkendőjéhez a tépőzár, ez úgy kihúzta a szálakat, hogy a nyakkendőt ki lehetett dobni, úgy, ahogy volt.
Na, én ezért nem hozom, ha hordok nap nyakkendőt.
Ehhez képest az Apple-nek a kis chiptetője az fényévekkel előbbre mutat.
Nem tudom, én nem merem rátekerni, mert félek, hogy megtöröm a kábelt. Tehát túl szorosan kell tekerni az, hogy ráférjen, és így nem tudom, én akarom jövőre is használni ezt a töltőt.
Ez inkább csak bedobod a táskádba, úgy, ahogy van.
Hát nem, úgy lazábban tekerem. Tehát hogy maga az egész töltő köré tekerem, és úgy lazábban, nem kell úgy feszülnie.
Aha. Ez ízlések.
Micsoda kulisszatitkokat árulunk el. Pont egy ügyfelem, nem egy régi követőm kért tőlem ajánlatot esküvői fotózásra, 2-3 éve követi a munkámat, és az ajánlatkérésben így megemlítette, hogy mennyire jó, hogy én árulok el a Facebookon kulisszatitkokat a fotózásról, tehát néha vannak verkfotók, néha még sztorizgatok is, és hogy nagyon mennyire jó, hogy...
Nagyon ritkán vannak
verkfotók. Tudom, hogy nagyon ritkán vannak, de legalább vannak, néha vannak, és ez mennyire jó, és arról, úgy fogalmam, nem vagyok tudásirigy, azt hiszem így fogalmazott, hogy amikor leírom azt, hogy egyik-másik fotó hogy készült, meg mi volt a nehézség, meg mi volt az izgalom, de tényleg tudom, hogy többet kéne ilyet csinálni, csak tök sok meló van bele, nem is gondolnád, hogy egy verkfotóval mennyi munka van, például nem tudom lefotózni én, tehát kéne valaki, aki megcsinálja, és általában olyankor vannak verkfotók, amikor vagy van egy második fotós, vagy van valaki, aki véletlenül lefényképez.
Meg vállalatú fejet kell, hogy vágja a képen.
Ez az egyik, hogy vállalatú fejet kell, hogy vágjak a képen, másik meg, hogy olyas valakinek kell a kezébe lennie a második gépnek, ami valamilyen szinten vállalható fotót csinál, mert hiába vállalom, hogy ez verkfotó, azért egy bizonyos minőség alá még akkor sem megyek, ha kiírom, hogy nem én készítettem a képet, hogy ne nagyon üssön el.
Ez az autó tetején és onnan fotózod a csoportképet, az mobilos fényképként is tök jól néz ki.
Nem tudom, több olyan készül, de nem tudom, melyikre gondolsz, igen. Feneketlen tó mellett, az pont nem mobillal készült szerintem egyébként.
Na de mindegy, de nem volna az értékéből.
Nem, tényleg nem, az menő. De Cetis is jót csinált rólam a New York is Korda stúdióban. Azt bírom.
Az most nincs meg, hogy melyik, azt majd küldöd.
Jó. Nézd meg a Facebookon, dehogy küldöm. És ha már ott jársz, lájkod nyugodtan.
Lájkolok minden.
Jó, ész nélkül.
Megnézni nem nézem meg, de lájkol.
Ja, elég az. Na, van műsor mellett, vagy nincs?
Igen, James Bond, hogy szerintem jó film.
Jó, akkor következő?
Az például, hogy már a főcím dal, ami egyébként nagyon jól sikerült a film.
Egyébként az nekem is tetszik, az kurva jó.
Már halára lelövik James Bondot, az például nagyon jó. Tehát még nem jön a főcím, már James Bond halott. Tehát az például nagyon jó.
Azt nekem is tetszik. Egyébként, ha már filmek, én a Taken 2-ről nagyon-nagyon kíváncsi, és egy hete tervezzük, hogy megnézzük.
Én az egytől nem voltam oda.
Ne csináld, az kurva jó.
Hát az egyedül megy az ember a nagy maffia ellen, ezt már a Punisherben is megnéztük, a Paybackben is megnéztük, mert
annyira más. Volt. Arról nem is beszélve, hogy
nem
akár...
Nem hiteles a Liam Neeson.
Ez a lényeg, hogy láttad őt a...
Pocak, úgy néz ki, hogy Gerard Depardieu,
de nem, mindenki. Nem érted a lényeg, az a lényeg, hogy láttad őt a Love Actually-ben, egy aranyos apuka szerepében, aki szerelmes a lányának, a barátnőjének az anyjába, és itt meg elkezd gyilkolászni.
Na jó, hát nem tudom, nekem ez kicsit ilyen klisés, hogy az Európába eljön nyaralni a lány, és még a repülőről leseszel, már a maffia eladta.
Az arcomat kapom, hogy James Bond nem kis klisés, sőt, azért tetszik, mert klisés, ez meg nem tetszik.
De az legitimizálja, hogy volt 22 tök ugyanilyen James Bond film, ahol mosolyogva, sármosan, csokornyakkendővel lopakodik a kém.
Oké.
Ez olyan, hogyha egyedül kiülsz a parkba enni, akkor furán nézel ki, de hogyha Margit szigetre ülsz ki 50 ember közé, akkor már így a tömeg az legitimizálja a cselekedetedet.
Joggal ülsz ott.
Így van. Nem érzed magad hülyén. A Taken az hülyén érezheti magát. Most már lesz második rész, hogy ne érezze magát annyira.
Oké.
Mi van még a
menetrendünkben? Ígértünk még a múlt hétről valami átfolyós dolgot, amit akkor nem beszéltünk meg, de szerettünk volna most megbeszélni?
Hát azt beszéltük meg, hogy lesz logónk, de az elkészült.
Jaj, köszönjük Speedynek.
Speedynek a logó.
Igen. Aki nagyon gyorsan megcsinálta, és akkor megköszöntem neki, akkor írt Facebookon, hogy kicsit ilyen zavartan írt, hogy nem szokták a munkáimat egyből elfogadni. Ami természetesen nem őt minősíti, hanem az ügyfeleket.
Hát azért egészen más egy fizetős megrendelés, meg egy szívességmeló.
Igen, de nekem még ha fizettem volna is tetszene.
Abszolút.
De ezt most ne bátorítsa arra, hogy pénzt kérjen érte, remélem nem tűnik ki így a dolog. Szóval mindenesetre köszönjük szépen. A grafikusoktól szoktam hallani azt, hogy a munka legnagyobb ellensége a megrendelő. És az a szomorú, hogy néha fotósként is találkozom vele.
Ja, hát ez mindenre elmondható. Én a MÁV-ról hallottam, hogy a MÁV-nak 5 ellensége van, a 4 évszak és az utasok.
Ugye milyen jó volt egy pár hónapig mávosnak lenni?
Ja, így van.
Sokat szedtél föl.
Az ingyen jegyet.
Ja.
Cikiztek a kollégák, mert ugye mostanában belépőknek csak másodosztályra van ingyen jegy, míg a korábban belépetteknek első osztályra volt ingyen jegy.
Nagyon nagy a különbség egyébként.
Határozott. Igen.
Amikor leülsz az első osztályon, kényelmesen üldögélsz, mert a kalauzod olyan, és felszólt, hogy fáradjatok másodosztályra, mert az első osztály, és körbenézed, és nem érted, miről beszél. Az a legviccesebb.
Egyébként a harmadosztály is a vonaton képzel.
Szerintem nálunk is volt, még amikor én gyerek voltam.
Azt nem tudom.
Csak most már nincs pofájuk. Nincs pofájuk. Egyébként tudtad, hogy Magyarországról származik az utasbiztosítás találmánya? Nem. Még a gőzmozdonyok idejéből, amikor a csomagokat a kocsi tetején utaztatták, és a gőzmozdonyból hajlamos volt ilyen parás kijönni és megégetni a csomagot. És ha jól tudom, akkor ez egy magyar találmány ennek biztosítására jött létre. Nem utasbiztosítás, utascsomagbiztosítás.
Ez nagyon jó.
Bizony.
25 perc után már mondtunk valami érdekeset.
Ja. Oké, okay. Kérdezem akkor, hogy van-e műsor?
Ez a napirendi pont.
Na, ez az, király.
Miért vagy te fotós? Nem, ez nem jó kérdés. Hogy lettél fotós, Péter?
Tök véletlenül. Rohadtul nem volt kérdés semmi más csinálni.
Mondd azt, hogy én inspiráltalak, és akkor elmesélem, hogy én
a vicc az, hogy igazából visszapörgetve, hogy hogyha lettem fotós, az sokkal érdekesebb rájönni. Tehát az például, hogy már oké, imádtam rajzolni, tehát nagyon sokat rajzoltam kicsi koromban. Akár kaptam egy ceruzát papírt, már ment a rajz.
De te elismer, én nagyon szeretek rajzolni, de egyáltalán nem tudom.
Tehát rohadtul nem tudsz egyébként, igen. De benned azt bírom, hogy írsz. Tehát az, ami elképesztő. Tehát rólad puskázni esélytelen volt a gimiből, mert az ember el nem olvassa. Szerintem azért lettél olyan jó tanuló, mert nem tudták elolvasni, és nem volt pofájuk rá kisebb éjjel adni, mint 4-es. Tehát annyi minden volt oda leírva, biztos jó. Ja. Na mindegy. Szóval nagyon sokat rajzoltam, és mindig, már amikor tanultam, akkor is mindig képi memóriám volt. Tehát én minden évszámot, minden nevet úgy jegyeztem meg, hogy visszaemlékeztem, hogy volt leírva. Ezért is sosem tankönyvből tanultam, gondolok itt inkább a főiskolai évekre, mint a gimnáziumira, hanem mindig leírtam a saját írásommal azt, amit meg kellett tanulni, és akkor nyilván az írásnak vannak különböző hibái, mit tudom, hogy vastagabban írsz egy hármast, és a mindig képi memóriám van. Talán így az egyik első ilyen jellemző, hogy miért lettem fotós. Mondom, sokat rajzoltam, és ami tök érdekes, hogy engem a nagypapám tanított fotózni, úgyhogy a nagypapám hobbi fotós volt. És emlékszem, amikor 6-8-10 évesen... És tök cikk ide nem emlékszem. Tényleg nem emlékszem, és ennek van egy szomorú...
Egy kisfilmes formátum volt.
Persze, 35 millis, és van ennek egy szomorú aspektusa, amikor a nagypapám meghalt, és az összes, hát ilyen nyilván ilyen ingóság ott volt a lakásban, akkor az édesapám testvére levitte ezeket a pincébe, hogy kifesse a lakást, hogy felújítsa a lakást. És hát valószínűleg valaki kiszúrta, hogy itt nagyon sok mindent fortunk le a pincébe, és úgy, ahogy van, minden eltűnt. Gondolj bele, 20-30 év összes negatívja, összes előhívott filmje, az összes ilyen előhívott tálca, az összes vegyszer, fényképezőgép, tok, objektív, minden szőrén szálán eltűnt.
Ez kemény. De ez Zalán?
Nem, ez Pesten van, Budán, majd maga a lakás, és ott egy budai pincébe vitték le ezeket a holmikat, és az a durva, hogy ezt én nem is tudtam, mert nagypapám halálakor én még nem voltam fotós, akkor én még csak érettségiző diák voltam. És amikor elkezdtem fotózni 2005-2006 környékén, akkor kérdeztem rá apunát, apu, keressük már a nagypapa filmes gépét, úgy fotóznék filmre. És hát akkor mondta, hogy hát az sajnos nincs meg, mert hogy ellopták. És mondom, ezt miért nem tudom? Hát, mert hogy olyan információ, hogy nem akart senkit fárasztani, mert neki is épp eléggé fájt, gondolom. Mert a nagypapám gondolj bele, minden egyes családi, emlékszem, annyira vicces, hogy minden egyes családi rendezvényen, tehát szülinap, karácsony, bármilyen összejövetel, összeterelte a családot az asztal mellé, oké, akkor álljatok meg, nem mozduljatok, állványra a gép, 20 percig mérte a fényt, akkor a vakut beállította, utálta mindenki, de nagyon utálta mindenki, és mégis mekkora értéke lenne azoknak a képeknek most.
Meg lenne és, a barázsom, ez biztos.
Hát igen, és ezt mondom mindig az ügyfeleimnek is, ne spóroljuk ki belőle az energiát, mert ez nem most érdekes. Ez még jövőre sem lesz érdekes. Ez 5-10-20-30 év múlva ez baromi érdekes. és akkor fogod sajnálni, hogy esetleg nem választottunk egy jó napszakot, vagy nem maradtunk egy 10-20 perccel tovább. És ezt nagyon nehéz most így belátni, hogy 20-30 év múlva mire fogsz vágyni, minek fogsz nagyon örülni.
Na igen.
És ez az én felelősségem, hogy ezt igazából végigvigyem azon a napon, amikor engem föl kell fényképezni. És igazából ez a fő varázsa az esküvői fotózásnak. Hogy felelősséged van. Egyébként nagyon érdekes, hogy mennyire nem fogok itt most nagy sírásba kezdeni, hogy lenézett szakma az esküvői fotózás, mert most már szerintem egyáltalán nem olyan, mint 3-4-5 évvel ezelőtt akár. De hatalmas felelősség van rajtad. El nem tudom képzelni, hogy hogyan lehet például egy fényképezővel csinálni.
Jó, nincsen tartalék fényképező.
Hát, hogy nincs tartalék fényképező. Ott mennyire rossz lehet az, minden műszaki eszköz elromolhat. Az egynapos fényképezőgép ugyanúgy elromolhat az 5 éves. Teljesen független attól, hogy mennyit használtad. Jó, persze a tükörreflexeseknél ott van a zár élettartam, ami modelltől függően 100 000-300 000 között mozog. Vagy most már a D4
is
talán.
Irányszám, attól meg ugyanúgy megáll egy az egynapos gép.
A D3-nak 300 000 adták meg az zár élettartam ciklusát. Az enyém azt hiszem 280 körül állt meg. De a neten, ha megnézem, van ilyen táblázat, amit saját bemondás alapján lehet kitölteni, és ott például elég jól 200 000-től 350 000-ig van a legtöbb, és persze van olyan, ami 1000, meg van olyan, ami 500 000, feltéve, hogy hiszünk a saját elven való bemondásnak, nincs bizonyíték.
Igen, nehéz bizonyítani. Nekem a Nikon D70 az bőven túl teljesítette a, nem is tudom,
20 000
expóra volt.
Nem, az 100 000-re szerintem. Nem?
Lehetséges.
Nem, az a D100 volt. Ez 25 000, vagy valami, tényleg valami nagyon kevés, tényleg.
De bőven.
De bőven.
100 000, 150 000 biztos van benne.
Ja, szegény D200-amat, amikor eladtam, teljesen korrekten elmondtam, hogy ez mennyit ment, ezért ennyi az ára, nagyon olcsón adtam el, és 2-3 hét múlva hívott egy fickó, hogy nálam van a D200, és hogy meghalt a zár, és hogy mit képzelek én magamról. És mondom, uram, én nem is ismerem, mert ön kicsoda. Hát, hogy az a D200, amit én eladtam, az egy emberen keresztül hozzájutott. És mondom, hát igen, és hát sok expo, 198 000, vagy mennyi volt benne. És akkor derült ki, hogy ő valami 50-60 000-ről tud. Úgyhogy a fényképezőgépnél ugyanúgy megy a zár expo visszatekerés, mint a használt autóknál.
Csak tudta megnézni eleve.
Hát igen, az exif adatokban ez benne van, de biztos vagyok benne. Hát ez egy olyan adat, ami digitálisan tárolnak, tehát biztos, hogy átírható. Erről nekem nincs infóm. Igen, de biztos át.
A kártya olvasó részét csak a gépemnek, és az is lenullázta az
expo
számot benne. De figyelj, a teljes alaplapot cserélték, nem is az elkezetet.
Az autómban lévő kilométer óra, ami mutatós, tehát úgy néz ki, mint a spiráros lenne, de valójában digitális, mert van benne egy kis elektromotor, ami mozgatja a mutatót, az programozható. Tehát lehet programozni, hogyha lentről letöltöd a megfelelő programokat, meg gyártasz hozzá egy csatlakozót, tudod programozni, hogy mekkora csalásra, hogy jön, mit mutat. Igen, hát gyakorlatilag, hogyha tudod programozni, akkor bármit be tud programozni. Aha. És van egy haverom, aki Mitsubishi.
Akkor van értelme, hogyha a kerékméret változik.
Bizony. Meg akkor van értelme, hogyha veszel egy brit autót, ami mérföldben mér, és nehogy Isten nincs rajta a kilométer skála, akkor át tudod programozni. Uh-huh. Ja.
Mert hát nem szokott kerek rajta lenni, ilyen picibe, de rajta.
Ő például vett egy galantot, nem is, van egy galantja, vett hozzá kilométer órát, ami kevesebbet mutatott, és ő ilyen technikai mogul megszállott, és ő előre tekerte az óráját, tehát nem kellett tekerni, hanem átprogramozta. Aha. És beleprogramozta a valós futás teljesítményt.
Én nagyon élveztem, amikor az autómra fölkerült a téli gumi, és ez kisebb volt egy 10%-kal a körmérete, ezért 10%-kal többet mutatott a kilométer óra. Úgy éreztem, hogy hirtelen nagyon megindult az autó.
Megtáltosodott, azaz. Egyébként jó nagy baromság ez a nagy kerékmánia.
Tehát ez egészen más a végettétel nagy kerék.
Hát meg jó, poki, stabilabb meg minden, de egy általános, egy teljesen átlagos autó, mint Budapest utcáin fut, hát ez baromság. Most egy taxiba ültem, taxista, ritkán taxizok egyébként, baromi olcsó a taxi, nem tudom, hogy tudta, de nyugatitól Móricon túlra 1600 forintért taxiztam. Ami így röhely, tehát nagyon kevés. És ezen is valami 17-es kerekek voltak, de minek? Ja, és nagyon rázott ráadásul. Harmadjára, negyedjére, ötödjére kezdem, van valamilyen műsor struktúránk, hogy ne végig csacsogjuk?
Persze.
Azt na, az mi van mára? James Bondot kilőttük, de jó, hogy ezt kihúztuk.
Mindenki nézze meg, és alkosson róla a véleményt. Nagyon hosszú a film egyébként, akkor is, hogyha nem négy sör után ülsz be, akkor is elég hosszú. Ezen kívül pedig szívesen beszélnék arról, hogy lettél fotós. Ha akarod, elmeséljem, hogy én hogyan kezdtem fotózni, és hagytam abba.
Meg azt már el is kezdtük, lehet, hogy az tényleg jól lenne folytatni. Mármint ugye nagypapámmal kapcsolatban elkezdtem sztorizni.
Igen, igen, igen.
Na, szóval akkor egyébként nem csak, hogy te, de még a Speedy is nagy hatással volt rám. Ugye Speedynek volt először digitális fényképezője az ismeretségi körünkben.
Aha, 640x480-as képeket csináltak is a gépe.
Szerintem én sokkal több képet csináltam vele, mint ő.
Igen, ezt én is nem kértem, hogy...
De volt olyan, hogy hónapokig nálam volt konkrétan. 4 ceruza elem, hány megás kártya? 4-5 megás, 4-8 megás kártyák lehettek benne? Nagyjából CF kártya.
Annál szerintem nagyobb kellett legyen, de meg nem mondom.
Hát szerintem valahogy 8 vagy 16, vagy valami ilyesmi.
Megás, vagy ilyesmi, vagy 32-es lehetett.
Nem, 32-es biztos nem volt, de tök mindegy, egyikünk sem emlékszik rá.
Én a nővéreméktől kértem kölcsön a 2 megapixeles fényképezőjüket sokat.
Az már egy komoly dolog volt.
Sőt, három... előtte eldobhatós, nem eldobhatós, de ilyen nagyon egyszerű point and shoot jellegű filmes fényképezővel kattogtattam sokat. Csak hát azért nem nagyon lehetett semmit se állítani, ja, elérni.
Az vicces volt, amikor a Kodak bejelent, vagy piacra adott a régi eldobható gépek logikájára épülő digitális eldobható fényképezőt, és apukád vett is egyet az egyik céges útra, és valami minősíthetetlenül rossz képeket csinált.
Ő nem eldobható fényképezőgépet vett, csak olyan kategóriájút. Tehát az egy...
Jézusom, az nem volt eldobható?
Nem volt eldobható.
Jaj!
Nagyon gyenge minőségű volt.
Hát ez...
Csak joggal tartatod eldobhatónak.
Jézusom, az azért rossz ennyire rosszat venni, mert azt hiszed, hogy csinálsz fotót, aztán végül kiderül, hogy nem csináltál. Mert az emlékeid élénkebbek, mint maga a fénykép.
Könnyen lehet. Mi az, amit a fotóztál eleinte? Hogy miért kezdtél egyáltalán fotózni? Oké, hogy elkérted a Speedy gépét, de...
Engem mindig az emberek érdekeltek. Tehát először szoció jelleggel, tehát ilyen városban virágot áruló nénik, meg a villamosok, imádom a villamosokat, ezt nem tudom meg, tényleg, vannak emberek...
A villamos emberek nélkül is jó, nem?
A villamos emberek nélkül is jó, meg a sinek. Konkrétan nem hiszed el, de van ennek internetes társadalma. Például a megszűnt villamos sineknek a neten hatalmas adatbázisa van.
És én ezt elhiszem.
De isteni, hogyha egyszer vannak dolgok, amiket néha így rákattanok, néha mit tudom én ezekre a villamos sinekre, néha a repülőkre, és akkor ezek után elkezdek kutatni, hihetetlen mélységekbe lehet eljutni az internet bugyraiban. A régi budapesti villamosvonalaknak konkrét menetrendek fönt vannak, konkrét élménybeszámolók, hogy milyen jó volt ez a villamosvonal, mert így tudtam eljutni innen vagy oda, innen, onnan, oda, amoda. De ez érdekes egyébként, hogy apám is nagyon sokat mesélt. A házunk előtt volt kicsikoromban egy megszűnt villamosvonal, de még a sinek megvoltak, és apu rengeteget mesélt róla, hogy tök jó volt ez a villamos, mert innen oda tök gyorsan el tudtál jutni, és most milyen rossz, hogy nincs. Miközben már volt autója, tehát teljesen értelmetlen volt a dolog.
Meghatározó élmény, amikor egyszer álltam a Tabánnál, az Erzsébet hídlábánál, és egy ilyen idős házas pár oda jött hozzám, és megkérdezték, hogy hol van az a villamos, amelyik átvisz az Erzsébet hídon. És ez nagyon nagy kerek és buta szemekkel néztem, hogy...
Ez annyira meghatározó élmény, hogy, hogy ezt te nekem elmesélted kb. 10 éve, és emlékszem rá. És azóta én mesélem ezt másoknak.
Nem, azóta elmesélem mindig évente, biztos azért.
Nem, nem, ezt egyszer mesélted, emlékszem rá. Az jó volt. Igen. Na szóval a Speedy gépe az nagyon jó volt, aztán apám vett egy céges HP-t, katasztrófa, nagyon rossz minőségű gép volt. Nagyon rossz képeket csinál, de az is nagyon jó. Tehát az, hogy nálad lehet a fényképező. Tehát az, hogy nálam van egy fényképező, az nekem egy nagyon komfortos dolog volt mindig, tehát nagyon vágytam rá, hogy legyen fényképezőm.
Így meg tud örökíteni a dolgokat?
Meg tudjam örökíteni a pillanatokat, igen, amit látok. De egyébként jellemzően bármi olyan dolog, amit látok, szeretek időzni. Most nem csak az, hogy nézni egy laplementét, hanem csomó olyan felszínesnek tűnő dolog beleég az agyamba, ami nem biztos, hogy egy átlag embernek beleég. És egy ilyen dolog, és sose felejtem el.
Vagy csak ráérsz.
Nem. Mentem az autó, Váci úton mentem, Árpád hídtól mentem a Váci úton a nyugati tér felé, és baloldalt van egy agyipkút. Nagyjából az agyipkutat elhagyva, ott olyan, azt hiszem, 2-3 sáv van, én a legbelsőbe mentem, és egyel kijebb, tőlem jobbra, egy, ez már egészen a modern kor volt, 8-10 éve, 8 éve történt. Azt hiszem Trabanton volt akkoriban, tehát lehet, hogy akkor 10 éve volt. Trabanttal mentem akkor a nyugati felé, és egy 105-ös Skoda hátsó ülésén egy kisgyerek az ablakra tapasztotta a szemeit, és amennyire tudott, tehát nyilván egyrészt a Skodának sík üvege van, tehát nem nagyon tudsz fölfele látni, tehát semmi dőlése nincsen, meg amúgy sem látsz a kocsi fölé, tehát semennyire nem látsz a kocsi fölé, és amennyire tudta, oda tapasztotta az arcát az ablakhoz, és nézett fölfele. És az a, egy ilyen nagyon, nagyon nagy egyrészt vágyakozás, másrészt egy nagyon erős büszkeség volt a tekintetében. Így egészen megfogott, néztem, hogy teljesen tényleg nem is néztem talán az utat másodpercekig, és akkor vettem észre, hogy egy vadonatúj bringa van a csomagtartón, a tetőcsomagtartón. Képzelj el egy rommá rohadt, egy nagyon szétrohadt Skodát. És a tetején...
Megvan-e?
És ja, megvan-e?
Nekem is van.
És most is... Most is
vittük a Skoda tetején, és hogyha hátul a kalaptartóra fölhajtottam a fejemet, akkor a
hátsó kerék
nézve láttam a BMX-em hátsó kerekét, aha, amit még talán forgatott is a menetszél, és gyakran fölnéztem én is, hogy elhagytuk-e a biciklimet, vagy megvan még.
Na, csak azt akartam még mondani, hogy most így elképzeltem magamat a jelenetet, most fölfutott a hideg a gerincemen, és így teljesen kirázott annyira meghatározó élmény. A másik ilyen, amire így nagyon szívesen emlékszem, hogy metróra vártam, és egy fiatal házaspár találkozott ott, nem messze tőlem, és a feleség, ifjú feleség, nagyon fiatalok voltak, kérdezte, hogy elhoztad? Vitko nagyon magabiztosan és ilyen szerelemmel teli belenéz a szemébe, el. Akkor mutasd. És elővette egy pöttyös labdát. Egy tök egyszerű piros labdát. És tudod, látszott a szemükben az, hogy ezt most a gyereküknek viszik, aki biztos baromira fog örülni, lehet, hogy már hetek óta rágja a fülüket, hogy egy piros labdára vágy, és mindez megint csak úgy volt, hogy 2002-2003-ban, vagy valami, tehát ilyen, tehát nem 85-ről beszélünk, amikor egy piros labda tényleg nagy szám volt. És most két ilyen nagyon meghatározott meséltem el, és egy milliárd ilyen élmény, tehát tényleg nagyon sok ilyen van. És az a furcsa, hogy a Sram András, aki iszonyatosan jó magyar fotós külföldön dolgozik. Egyszerű beszélgetésen voltam ott, ahol mesélt az élményeiről, és ő az első olyan fotós, akivel így ilyen, nem kell túlértékre, amit mondok, de ilyen lelki társaságot éreztem, hogy valószínűleg ugyanazok a belső motivációink, és amiket mesélt, ott ültem, mosolyogva bólogattam, baszki, ez tényleg így van, ugyanezt élem meg fotózás közben, és ugyanezek a belső motivációm, ezért szeretek fényképezni, és ő is pont ilyen emlékekről mesélt. Úgyhogy biztos, hogy van egyfajta közös fotósokban egy ilyenfajta hasonló...
Borzasztó jó lenne, hogyha amit látunk, azt meg is tudnánk örökíteni. Tehát utólag vissza tudnánk menni a, nem tudom, mai nap eseményeiben, és azokat a pillanatokat vagy képeket, amiket szeretnénk, azt le tudnánk menteni onnan.
És tudod, hol veszne el az a dolog? A válogatásnál.
Igen, lehet, hogy sok idő végignézni.
Hát egyrészt sok idő végignézni, másrészt a fotóknál is mindig a legnehezebb a válogatás. Egyszer válogatsz, amikor eldöntöd, hogy mit fényképezel le, meg aztán még egyszer válogatsz, hogy mit tartasz meg, aztán még egyszer válogatsz, hogy mit adsz át. És ez három olyan meghatározó dolog, hogy igazából még nem is beszéltünk se kompozícióról, se fényértékről, se hogyan fotóztam vakúval vagy vakú nélkül. Ez még csak az, hogy eldöntöttem, hogy mik azok a képek, amik tovább jutnak. És valószínűleg az emlékek kiválasztásánál is itt lett az izgalmas kérdés, hogy működhet-e ez a... Hú, de ez most nagyon elment ilyen filozófikusba. Mondd inkább te a tiédet.
Menjünk egy kis gadget oldalon. Csináltak egy olyan ilyen nyaklánszerű kütyüt, amiben valami 5 megapixeles kamera van, és ő magától néha, amikor gondol, akkor exponál egyet, és az a gondolat, hogy a nyakadba lógva hordod egész nap, és utána valahány kép elkészül aznapról, és utána vissza tudod nézni. vissza tudod pörgetni, hogy, hogy mik készültek aznap, és van benne, nem tudom, mozgásérzékelő, meg ilyesmi, hogy, hogy lehet, fogalmam sincs, hogy, hogy úgy működik, hogyha hirtelen mozdulsz, akkor mindenképpen csinál képet, vagy ha túl sokáig nyugalomba vagy, akkor is mindenképpen csinál képet. Nem tudom, jobban utána kéne nézni. Érdekes koncepció.
Ez tényleg jó.
Szemüvegbe épített kamerák a visszatérve a kémfilmekre. Azok is hasonló gondolatokat vetnek föl. Amikor én elkezdtem fotózni, azt akartam egyébként mondani egy 10 perccel ezelőtt, akkor engem leginkább az fogott meg, amit, ami szabad szemmel láthatatlan, de a fényképezőgéppen látható. Tehát elkezdtem belefotózni a szívószába, meg a, az üveg tetejébe fölülről, vagy az üvegnyakába, meg, meg hosszú expozíciós képet csinálni, hogy a fények, ahogy csíkot húznak a képen. Uh-huh. Tehát azok a dolgok fogtak meg leginkább, ami, ami a technika segítségével láthatóvá válik, de úgyhogy a szemednek láthatatlan. És mindig is foglalkoztatott, ha már filozofikus kérdések, hogy mi a valóság pontosan. Tehát, hogyha lefényképezel valamit, akkor a valóságot reprodukáltad-e, vagy sem. Tehát, ha hosszú záridővel lefényképezel egy autót, és elmosódik, akkor az most tényleg úgy volt, vagy, vagy ez már a valóságnak egy meghamisítása, vagy egy elgörbítése.
Amikor egy céges, egy közepesen unalmas céges bujiról átad 160 baromi jó fotót, ami úgy tűnik, amikor úgy tűnik, hogy mindenki feszülten figyel, az előadó lelkesen magyaráz, véletlenül sem a szövegét bújja, de elkaptad azt a négy pillanatot, négyszer fél a másodpercet, amikor fölnéz, és az egész úgy néz ki, mintha végig fejből mondta volna rendkívül nagy magabiztossággal és lelkesen. Az előadókon még a közösség senki nem a telefonját nyomkodja, senki nem alszik, hanem feszülten figyel, majd nagyon lelkesen és nagyon boldogan elfogyasztja a közös ebédet. A végén még talán ami ilyen játékra is jut idő. Na, abban mi a valóság? Nem hiszem, hogy... Tehát nem, persze ez talán a legérdekesebb, hogy annyiféle fotós feladat van, annyiféle fotós van, és annyira minden, mindig... Na, belekavarodtam. Szóval mindenki másban jó. Van, aki abban nagyon jó, hogy a valóságot mutassa meg, talán a riportfotósok ebbe a táborba tartoznak, és talán egy kicsit művészi boldal, amikor nem biztos, hogy a valóság a megrendelő célja. Tehát egy esküvőnél szerintem a 100% valóság megörökítés a feladat, hanem hogy a saját, hogy befogadj élményt,
és azt az élményt örökítsd
meg. Feldolgozd, és azt az élményt örökítsd meg, így van. És aki nagyon ügyesen fogad be, aki át tudja élni, aki rá tud zizegni erre az élményre, az jól csinálja, aki kevésbé tud rázizegni, az kevésbé jól csinálja, vagy kevésbé csinálja jól. Igen, portréfotózás.
Élményt kell rögzíteni, abban egyetértek.
Portréfotózásban is ez az izgalmas. Baromira érthetsz a fényekhez. De hogyha nem tudsz egy hullámhosszon zizegni, rezegni a modellel, akkor halál mindegy, hogy milyen szépen komponáltál, mert egy dögunalmas képet fogsz látni.
Nem lesz benne az a plusz.
Nem lesz benne az a kis plusz, igen.
Na igen.
És akkor nem tudom, nagyon az előző podcastben nagyon kevés volt a külső hivatkozás, akkor itt hivatkoznék egy külső oldalra, és ajánlom mindenkinek, nézze meg Mit Mojo. Beírod a Google-ba, megtalálod. Van Flickere, Tumblere, Facebook, az annyira nem izgalmas, de van saját hagyományos weboldala is. A legjobb portréfotós. És az az érdekes, hogy szinte csak aktot fotóz. Olyan mélységű képek, hogy fel sem merül benne, hogy igazán szexuális vágyat keltsenek, miközben gyönyörű nőket, fantasztikusan szép nőket fényképez, de valahogy az emberi oldala fog meg. Te belenézel a képen keresztül a nő szemébe, és egyáltalán nem a vágykeltés a cél, hanem az, hogy az embert a teljes, őszinte, mesztelen, natura, természetességében ábrázolja gyönyörűen. Hogyha valami példaképet...
Azért hallgattam el, mert közben elkezdtem nézni a képeit.
Megvettem, kurva jó. Két workshop van. Ugye most voltam a Jervant workshopon, esetleg arról is mesélhetnék majd a kör. Ezt írjuk már fel abba a dokumentumba, vagy abba a mappába, amiről beszélni fogunk. esetleg meséltek a Jervant-workshopról, az egy nagyon érdekes téma. Ez volt egy izgalmas dolog. A Sramandris workshopra szeretnék eljutni a közeljövőben, és egy távolabbi jövőben Mick Molyo workshopra, aki portré workshopokat tart, kizalog az Egyesült Államokba. Érdekes kihívás kijutni, és még érdekesebb kihívás Magyarországra szervezni egyet. Jervantnál sikerült. Nem nekem, Attilának. Jó munkát végzett, de Mick Molyo esetében szerintem még keményebb. Jervant itt volt Magyarországon. Ami a legnagyobb cikk az egészben, hogy előbb jelentkeztem Jervant workshopra, mint hogy tudtam volna ki ő. És szerintem, akik most hallgatják ezt a workshopot, és kollégák, szerintem most egy kicsit...
Jó, előbb kezdtünk el digitálisra fotózni, mint filmesre, tehát előfordul.
Nekem, engem a múltkor már szépen jeleztem, engem rohadtul nem érdekel, nem érdekelnek mások. És ez egyfelől jó, másfelől meg rossz. Egy házaspár, egy beszélsküli beszélgetésen még a múlt héten betette föl, hogy mekkora a másolásnak mennyire jellemzőek a másolt esküvői fotók, és hogy mennyire nem olyan fotóst keresnek, akik másolnak, mert hogy nézegetnek oldalakat, és akkor jellemzően találkoznak bizonyos tipikus esküvői képekkel, és akkor őt nagyon nem szeretnének olyat, és hogy ezt szerintem hogyan lehetne úgy, hogy nem másolt képek legyenek, hiszen azért nyilván az esküvők
egy bizonyos fantáziája, azok másolnak szerintem ilyen beállításokat.
Hát, vagy nem mernek belemélyedni annyira.
Vagy nem is tudnak.
Nem tudom, én azért azt muszáj elmondani, és ezt én is minden párnak elmondom, hogy nélkületek nem fog működni. Tehát, hogyha uncs dolgokat csináltok, akkor én bármit tehetek, az végeredmény, az, ha nem is nagyon uncsi, de az egy picit uncsi lesz. Tehát belerakhatok bármilyen kreativitásomat, hogyha nem, ti nem működtök együtt, nem vagytok izgalmasak, nem tudjátok megmutatni magatokat nekem, akkor csak az marad, amit én rakok bele, ami meg szerintem nagyon kevés azért.
Mi a fele a dolognak?
Pontosan a fele, így van. Így van. Igen, ez megint csak a portréfotózáshoz visszatérve, tehát nem elég.
Próbálkoztam embert fotózni, de ami neked szerintem nagyon megvan képesség, az belőlem nagyon hiányzott az, hogy tudjam instruálni az embereket, és az, hogy tudjam őket jól irányítani. Tehát amíg egy divat bemutatóra mentem el fotózni, ahol nem volt lehetőségem befolyásolni, hogy mi történik, csak le kellett fotózni, vagy a háttérből távolról kellett portrékat lőni, vagy akár közelről, de észrevétlenül kellett ilyen eseményeket megörökíteni. Azt nagyon szerettem, és talán még ment is valamennyire. De ahogy ott állt két ember, rám nézett csodálkozó szemekkel, és várták, hogy mondjam meg, hogy mit csináljanak, onnantól kezdve közel se tudtam olyan minőséget produkálni, mint amit szerettem volna.
Én olyankor kezdek el igazán működni. Baromi jó érzés. Igen, nagyon izgalmas, meg mindig van egyfajta... Emlékszem, amikor még kisebb koromban, még 10 éve, bármilyen szakterületről hallgattam profikat, legyenek színészek, például a színészek mesélnek arról, hogy milyen érzés kiállni a színpadra. Mai napig sokat hallgatok, imádom a portré műsorokat. Mai napig sokat hallgatok ilyesmit, Kossuth Rádió szokott adni. És akkor a színész meséli, mit tudom én, 30 éve színész, és meséli azt, hogy mai napig izgalmas kiállni a színpadra. És akkor ezt egy laikusként így hallgatod, hogy hagyjál már, ez kamu, tehát érted, 30 éve nyomod naponta, vagy hetente háromszor áll színpadon, ne, nekem nem magyarázd már, hogy ez izgalmas. Ugyanazt az előadást, így van. Keresztül. És most vettem észre, pont egyébként múltkor beszélgettünk Bukarestről, hogy akármennyire rutin, bármilyen esküvő, vagy bármilyen céges rendezvény, hagyjál már, tehát most nem akarom ledegradálni, mert azért tényleg mindegyikben megvan a kihívás, meg mindegyik más, de azért mégis mondjuk egyik legegyszerűbb feladatok közé tartozik egy céges
már kirázott kis
konferenciát, és úgy mész oda, mindig úgy mész oda, hogy azért az izgi. Tehát mindig...
Egy kis lámpaláznak, fölmegy a pulzus.
Egy kis izgalmas lámpaláz, egy kis pulzus emelkedés, így van, és rohadtul elkeserednék, ha nem lenne. Valószínűleg akkor úgy lenne egy kis pánik, hogy atya úristen, nem izgulok, mi van?
Biztosan vannak egyébként olyan munkáid, ami kevésbé izgalmasabb, olyan, ami izgalmasabb. Tehát itt lenne most ezer egyforma agyagedény, hogy fotózz le őket, akkor lehet, hogy kevésbé lenni lámpalázas.
Tegnap az egyik nagy cipőkereskedő kirakta a Facebook oldalára, hogy 20%-kal olcsóbban veheted meg a cipőit, hogyha ha online rendeled. És elkezdtem böngészni, nagyon régóta keresek ettől a márkától egy jó cipőt, mert hogy próbáltam, de nem voltam
mire. A márka nevet?
Na jó, Nike. A Nike-nak a unokatesom vett egyet, és fölpróbáltam, ugyanolyan, pont ugyanakkor a lábunk mérete, és valami álom, tehát olyan kényelmes, hogy atya úristen. És nem most cipőben se a cikkszám, semmi nincs belevarva. Ez Angliából rendelt, ilyen nagy dobozba rendelt cipő, egy srác foglalkozik vele, hogy onnan rendeli, nagyon olcsón adja, csak hát nem tudsz választani, mert ami épp jött, ha épp jó a méret, vagy ha épp jó a típus, akkor megveszed, ha meg nem, az ne, akkor nem. És most próbáltam megkeresni a Nike oldalán azt a cipőt, és azt néztem, minden cipő ugyanúgy van beállítva, egyik fekszik, másik áll, és ahogyha gyorsan pörgeted a képeket, akkor látod, hogy a fényképezőgép állványon volt, a lámpák is nyilván állványon voltak, és csak a cipők cserélődtek. Uh-huh. És mikor volt az, amikor picit nem sikerült ugyanoda visszarakni? Na például ez egy rohadt...
Jó barátom, aki itt Angliában dolgozik egy netes, vagy mi ez, webáruháznál, designerként, vagy fotósok nyomogatóként.
Grafikus.
És mondta, hogy nem csak az a kihívás, hogy mondjuk a kép alul exponált, amit kap, hogy akkor az húzza fel, hogy jól nézzen ki a webshopba, hanem gyakran van, hogy ugyanaz a ruha, ami több színben kapható, arról csak egy fényképet kap, megkapja a kéket, és megkapja a színkódot, hogy egyébként ilyen pirosban, meg ilyen zöldben még kapható a ruha, és neki kell átszínezni a modellen a ruhát. Képzelem, hogy annak mennyi valóságtartalma lesz utána. Nem az ő munkáját akarom lebecsmérelni, akkor se derül ki, hogy modellosan amikor... mennyire piros. Na, így készülnek azok a képek, hogy ugyanúgy áll a modell, de más színűre a ruha.
Akkor rendeltünk iPhone-ra tokot, és megjött a piros tok, csak éppen narancsárga volt.
Narancsárga volt.
Írtál nekik egy e-mailt, hogy bocs, de ez narancsárga. Bocsátot kértek, majd küldtek, hogy ugyan narancsárgát. Ületik ez narancsárga, tehát ezt akkor tudomásul kellett. Ezt
gyűjtögethettük volna a narancsárga tokokat ezen a módszerrel.
Ja. Zsír. Egyébként egy kollégám, még régen van közös műterem bérlésben voltam egy tárgyfotós fickóval. Hú, az kemény volt, amit ő csinált. Ugye a tárgyfotózásnál nagyon kritikus a mélységélesség, ami portréfotónál jól néz ki, hogy csak a szemek élesek, és szinte már a szem mögötti bőr, az orr, az már mind kicsit a mélységélességen túl van, és kezd elmosódni. A fülek szinte, meg a váll, az már szinte teljesen el van mosva. Homályba vész, az marha jól néz ki egy portrén, de tárgyfotónál ez lehetetlen. Gondolj bele, lefotózol egy sílécet, annak az elejétől a végig élesnek kell lennie. Ha nagyon szűkre kezdszel fotózod, hogy nagyon nagy legyen a mélységéresség, akkor iszonyat nagy...
Akkor nem marad fényerőd.
Nagyon nagy teljesítmény vakukra van szükséged. De még ha nagy...
csinálni, hogy végig, tehát fókusz...
Na pontosan ezt akarom mondani, hogy neki is...
Fókuszálva sok képből összerakni.
Neki is 2-3 képből kell összerakni ezeket a síléces fotókat. Akkor láttam, hogy mit csinál, atya. Tehát nekem már az egyáltalán nem lenne valószínűleg türelmem, vagy egyszerűen nem lenne meg a bizsergés. Neki meg megvolt, ettől volt meg, hogy a hatalmas technikai kihívás, és hogy hogyan oldja meg. Mai nap egyébként keresem a tárgyfotózásban az izgalmat.
Újra minap fotóztam tárgyat, a bicikli alkatrészeket fotóztam a tárgyasztal helyett a kádban. És
mennyire jó lett. Igen.
Mennyire jó lett. Igen, és lefotóztam az alkatrészeket, összeraktam egy nagy képre. Jó, ja. A fehér egyensúly az nagyon el volt romolva, hogy félig a lámpa világított, félig vaku, de a kis szaturáció csökkentéssel fekete-fehér közeli lett, és akkor így nem volt zavaró.
Ja. Egy dolgot még a portréról, amit nagyon sokat látok egyébként neten, hogy ijedtek a modellek. Tehát, hogy beszéltünk ugye a kommunikációról, meg a közös zízegésről, hogy nem látom azt az erőt a szemükben, amit én elvárnék egy lefotózott embertől, hogy legyen, hogy mutassa meg magát.
Vagy az adott szituációba illetődnek meg, vagy igen, csak még kezdők, vagy nincs meg az a rutinjuk, ami kell hozzá, vagy nem vagy nekik szimpatikus, tehát ez sokrétű lehet, de tény, hogy nagyon sok az ilyet arcú. De föl is van írva a témának egy későbbi műsorra, hogy az amatőr modellek és a profi modellek között mi a különbség.
Ja. De akkor arról nem most beszélünk.
Hát lassan elérjük az egy órás álomhatárt.
Nem már, már is.
Minél hosszabbat.
Nincs egy óra tízig kimehetünk, nem?
Kibírjon. Igen, nekem egyébként hiányzik még egy kis kapocsa, te hogyan lettél fotós leírásból. Beszéltél családi motivációról, meg beszéltél technikáról, hogy most akkor mennyire komoly vagy komolytalan digitális fényképezőgép, de hogy miket fotóztál eleinte? Mikor lett meg a első saját géped, vagy hosszú távú kölcsönbe kapott géped?
Hát azt, neked, azt is neked köszönhetem egyébként, a D70-et. Ugye te vettél egy D70-et annó, és amikor először kezembe fogtam, akkor tudtam, hogy jó pofa dolog a bridge kamerákba egyre jobbakat venni, de a tükörreflexes, tehát a tükörreflexes az a fényképező. Azt és akkor még
sokat gondolkodtam, hogy bridge-et vegyek, vagy tükörreflexeset, ja. És
emlékszem, akkor a fotós.hu-n volt egy fickó, aki szintén ilyen fórumon hezitált, hangosan hezitált, hogy miért vegyen, és ő föl bridge gépet vett, de a különbözetből vett hozzá vakukat, és ami elképesztő jó képeket csinált akkoriban. Nem tudom, hogy most tetszene, de akkor emlékszem, hogy ez mind a ketten mesélt, azt mondtuk, mennyire jó döntés volt ez számára, miközben én nyilván kevésbé vagyok vakuzós típus, bár most már egyre jobban szeretem, de nekem meg egyértelműen az volt, hogy kellett a gép.
Én arra emlékszem, hogy amikor eldöntöttem, hogy veszek tükörreflexest, akkor még csak a Canonnak volt a belépő szintű tükörreflexes, a 300D, és elkezdtem arra gyűjtögetni bőszem, tehát így egyetemistaként ez nem ment olyan gyorsan. És akkor közben megjelent a Nikoné is, ami picivel talán jobb volt, specifikációban, picivel drágában.
Kevesebb, viszont nagyobb zaj.
Objektív. Igen, nagyobb zaj, de sokkal jobb volt a kit objektív, és akkor rámentem, hogy akkor már gyűjtök, akkor gyűjtsek a Nikonra, és nagyjából egy év gyűjtögetés után meg lett a Nikon fényképezőgép. Azt hiszem 300 ezer forint körül vettem, és még ott a boltban mondták, hogy vegyek hozzá egy tokot 3000 forintért, de az már nem fért bele a keretbe, tehát annyi volt nálam, hogy a gépre kellett.
Igen.
A tok maradt, viszont vittem magammal egy törülközőt direkt, és a hátizsákomba egy törülközőbe bugyolálva tettem be a gépet.
De visszamentél a tokért.
És visszamentem a tokért, igen, emlékszem.
Mai napig azt a tokot használod.
Találkoztunk is, amikor jöttem el a boltból, egy 10 perc, negyed órával később találkoztam veled, és akkor megmutattam, előhúztam a törülközőt, és kicsomoltam belőle a gépet, hogy megmutassam neked.
Igen, tök izgalmas, akkor én mentem a fényképezőgépemért, te még valami szürke importos gépet vettél valamilyen egy év garival.
Akkoriban ja. Még ez volt a menő, igen.
Igen.
Extra és digitális volt akkoriban.
Ja, én már hivatalos magyar Nikon importosat tudtam venni 2 év garanciával. Egyébként mai napig megdöbbent, hogy a Nikon 3 évet ad a gépeire, és bárki megkérdez, hogy Nikon vagy Canon, vagy mit vegyen, hát már a 3 év garancia miatt is Nikon, tehát még ha épp abban az árkategóriában lenne mondjuk egy olyan Canon, ami egy picivel jobb, hát az egy év garanciát összesen lehet hasonlítani a 3-mal, és ha most nem is csak arra gondolok, hogy 2,5 év múlva, ha elromlik, akkor van garanciád, hanem hogyha 1,5 év múlva újat akarsz venni.
És el akarod adni.
És el akarod adni, akkor úgy tudod adni, itt van egy gép, 1,5 év garanciával nem vállalsz rizikót, haver. Miközben, hogyha a Canont vettél, akkor 1,5 éve lejárt, bocs.
Nem tudom, hogy most a Canonra, lehet, hogy 2 évet
adnak. Egyébként lehet, hogy 2 évet adnak, neki jabáljuk el, úgyhogy bocs, hogyha a fényképezőt akarsz venni. Így van, akkor légy szíves, nézz utána, hogy mennyit ad a Canon, ne hallgass ránk feltétlenül.
Ezt is fölírtuk témának, hogy
Canon vagy Nikon?
Amiatt, hogy vettünk már drága a fényképezőgépet, ezért előszeretette megkérdeznek minket, hogy ki milyen fényképezőgépet vegyen 30 ezerért.
Majd én például probléma, igen, nagy probléma, fogalmam sincs, milyenek a 30 ezer fontos gépek.
Irányítsd hozzám őket, én a múltkor összeírtam egy kedves ismerősömnek alaposan, részletesen, hogy ha ez a fontos, ha az a fontos, az most legalább egy évig aktuális lesz az abba levő cikkszámok meg gépek.
Jó. Hát akkor keresitek Csabát, ha fényképezőgépbe vágytok. Remélem van 2-3 ezer hallgatónk, akik most azonnal e-mailt ragadnak és írnak nekem.
Majd csak a te e-mail címed lesz fent a oldalon.
Az is jó.
Ki lehet védeni mindent.
Én azt hiszem, most félben van egy téma. Csak mintha. Ja, hogy lettem fotós? Na, akkor is elmesélem már, hogy vettem az első gépemet, és a legdurvább az, egyébként egy nyaralásra készültünk, egy erdélyi körutazásra.
S1, vagy mi volt az első gépen?
Nem, úgy, első tükörreflexes.
Első tükörreflexes.
És ilyen diákhitel, meg spórolt pénz, meg hétvégi munkából összejött a zsé az utazásra.
Neked nem is volt Nikon D70-ed, neked D70-S-ed volt.
Nem, D70-em volt, mégpedig azért, mert akkor már megjelent az S, és olcsóbban lehetett megkapni a D70-et.
Nem mondod.
De, hát olcsóbban ugyanannyiért, vagy
de
mit tudom.
De volt D70-S-ed is.
Nem.
Az biztos keverlek valakivel.
Barátnőmnek volt. Barátnőmnek volt később egy D70-ese, ami igazából semmivel nem tudott többet, mint a D70, tehát az olyan negyed milliméterrel nagyobb hátsó LCD, és körülbelül ennyi. Meg talán valami frissítés volt rajta, mint a D70.
Annyi frissít a szoftver, amit föl lehetett tenni a D70-re, és 1,8 helyett kétszoros volt az LCD.
Wow! Igen.
1,2-szor.
Ja. Na mindegy, képzeld el, nagy nehezen összejött a pénz az erdélyi körutazásra, a terv az volt, hogy beülünk a kocsiba, és elindulunk Erdélybe, és ha látunk egy keresztüzést, akkor vagy jobbra, vagy balra megyünk. Aztán hát ez nem jött össze. Elváltak útjaink.
Jobbra, menni?
Nem, elváltak útjaink, és az a pénz, ami akkor a zsebemben volt, akkor egy egészen minimális kiegészítést kívánt, amit édesapám meg is tett. És akkor azt hiszem 240... Nagyon nagy szerencse. És azt hiszem 240 ezer forinttal a zsebembe elindultam az Árpád híd felé, ott felszálltam a metróra, és a legdurvább, hogy találkoztam az általános iskolai szerelmemmel. Állunk egymással szembe. Nem, állunk egymással szembe, megyek fényképezőgépet venni, tehát akkora álmom teljesül, mint az állat. És ott áll velem szembe egy csaj, és néz. És mondom, tök ciki úgy megszólítani, hogy szia, nem ismerlek valahonnan. És ő is ezt fontolgatta valószínűleg. És akkor mindegyek találkoztunk, egy ilyen hány év után. De 10 évesen hagytam ott az általános iskolát, mert aztán mentünk a Veres Péterbe. És akkor lehettem 22 kb., amikor az első gépemet vettem, vagy valami 21, vagy valami ilyesmi. Úgyhogy jó 11 év után találkoztunk, az ugye az vicces volt. És a legszánalmasabb, az első dolog, amit lefényképeztem vele, az a kertünkben a azt hiszem a szobor. Van valami ilyen kis gagyi szobrunk, amit meg az előző tulaj vett a házba.
Az nem olyan probléma.
Nem olyan gáz? Akkor jó.
Tehát vannak olyan fotók, amiktől én hülyét kapok, de ez nincs közötte.
Mesélj már!
Nem hiszem pozitív téma, de például az elhullott állatok fotózása az...
Hát engem részben ezért zártak ki a fotóz.hu-ról. Mert nagyon fölkap. Én etikai, sajnos egyébként nagyon rossz dolog, nagyon rossz tulajdonság, mert nagyon hamar fölhúzod magad, de nekem az etikai, meg az igazságérzetem az nagyon magasan van. Tehát nem bírom elviselni az igazságtalanságot, meg ilyen etikátlan dolgokat.
Sokkal türelmesebb lettél.
Egyáltalán nem, most is fölhúztam magam, csak belegondolok a témába. És ott volt egy fotós, aki lefotózott egy fejjel lefele jégbe szorult rókát. Mint művészeti tartalom, vagy nem tudom, és engem ott úgy, hogy van, kizártak a véleményem miatt a fotóz.hu-ról, amire mai napig büszke vagyok.
Igen, a fotóz.hu-ról is mesélhetünk, hogy milyen izgalmas volt
a legjobb
digitális fényképezőgépek hajnalán ott másokkal megosztani. Aztán hogy felhígult az egész nagyon gyorsan,
egyébként,
már ment többet belőle.
Egyébként jó volt a fotóz.hu szerintem, a koncepció is, meg a működőképessége is, csak aztán bejött egy olyan admin rendszer, ami agyonütötte az egészet valószínűleg, és az érdekes az, hogy a legnívósabb személyesen is ismert művész fotós kollégáim maguktól hagyták ott. Hát én egy elegánsabb lelépési módot választottam, én kitiltattam magam.
Igen, túlságosan felhígult a csapat, túl sok volt a fénykép már. Emlékszem, hogy régen annyi fényképet tettek fel, hogy 3-4 nap után odaültem elé, és akkor na, megnézem, hogy melyek azok, amiket még nem néztem meg, és így egy-két oldalon végig tudtam kattingatni. Később már annyi lett, hogy egy órával később odaültél, és már annyi fénykép volt, hogy lehetetlen volt végignézni.
Igen.
És volt egy ilyen kontraszelekció benne, hogy aki nagyon jó fotós volt, az nem tette oda a képét, hogy valaki elkezdjen azon ugrálni, hogy a jobb felső sarokba 3 pixel az kiégett, vagy sem.
Egyébként ez a mai napig így van, csak más fórumokon. Ja. Beszéljünk erről egyszer.
Miért is ne? Jó hosszú lesz a listánk.
Ja, nem baj, legalább lesz tartalom. Egyébként rögzíted, vagy ez most csak egy beszélgetés így?
Forog a felvétel, igen.
Akkor jó.
Na jó, azt hiszem, ennyit gondoltunk már.
Komolyan? Igazából vágott, hogy egyetlen témát se érintettünk, amit megbeszéltünk. Jó, James Bondot leszámítva.
Arról is beszéltünk, hogy hogyan lettünk fotósok, hogy te hogyan maradtál fotós.
Én még az is maradtam, azért az nem semmi.
Igen. Majd én is elmesélem, hogy miért nem vagyok fotós, mert hogy miért nem tartom magam annak. Egyszer.
Jó.
Jó. Jó, nekem nincs hiányérzetem.
Nem, nekem sincs. Esetleg kicsit éhes vagyok, de ez más fronton kell keresni erre a megoldást.
Akkor köszönjük szépen.
Majdnem kibírtam valami baromság nélkül, nem?
Igen, igen.
Tehát ugye a végére ez ugye, ja, akkor sziasztok, hello Peti.
Hello Peti.